Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten a Szentatya hangoztatta, Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki ne kényszerüljön kivándorlásra. 14. Leó Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjáinál imádkozott. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely az ügynökakták feltárását segíti. A miniszterelnökség megismételte, közzéteszik az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén. Áder János volt köztársasági elnök közpénznyelő alapítványa eddig 18 milliárd 300 millió forintot kapott, fogalmazott a miniszterelnök. Ebből luxusvillát vettek és haverokat fizettek, tette hozzá Magyar Péter. Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a 10 nemzeti parkunk évente, írt a Facebook oldalán a kormányfő. Áder János korábban arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az ő törvénysértéssel vádoló kijelentése miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Még idén szeretnék benyújtani az országgyűlésnek a honvédelmi törvénymódosítást a szükséges változásokról. Ezt a tárcavezetője erősítette meg a Ludovik Arénában tartott diplomaosztó ünnepségen. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, törvényi szinten orvosolják majd az elmúlt években elkövetett hibákat. Novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson újat, de ez nem történt meg. A második legmelegebb hónap volt az idei június az extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami 2,7 fokkal meghaladja az 1991 és 2020 közötti átlagot. Az Alföld középső tájain nagyobb területen ugyanakkor a legmelegebb volt 1901 óta 23,5 fokos középhőmérséklettel. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el, árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótából álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítését. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkugyár fóliagyártásra vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozása szólította fel a céget. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak, drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és tengerfenék védelmére, légi és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán. Az ukrán elnök megerősítette, hogy éjjel csapásokat mértek Oroszország leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszkij. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot. Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Kikopott az ágy a paplan alatt. Értem én, hogy lépni kell, de hagyjuk most a nagy szavakat. Véha lelkemmel éd, mint tiszta tükörben néz. Nagyokat sóhajts végül, szerelmesen mecéz. Ó, ez való nekem.
hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 2020. július 6-án hunyt el Ennio Morricone, Oscar és Grammy-díjas zeneszerző, karmester, hangszerelő és zenész, az egyetemes filmzene egyik legismertebb és egyik legnagyobb hatású alakja. Karrierje során több mint 500 filmzenéjét írta, köztük az Egy maréknyi dollárért és a Volt egyszer egy vadnyugat című klasszikusokét. Halálakor ügyvédje és barátja Giorgio Assuma közleményében azt írta, Morricone elméje az utolsó pillanatig tiszta volt. Halála előtt el tudott búcsúzni feleségétől, gyerekeitől és unokáitól, és a publikumnak is meg tudta köszönni kreativitása állandó támogatását. Ennio Morricone 1928. november 10-én született Rómában. A római Santa Cecilia konzervatóriumban végezte zenei tanulmányait, és egyebek mellett trombitán tanult játszani. Zenei érdeklődését szintén trombitás édesapjától örökölte. Első darabjait 6 évesen írta, kedvence Weber a Bűvös vadász című operája volt. Előbb a színház, majd a tévé és a rádió számára dolgozott. Először 1964-ben Sergio Leone kérte fel az Egy maréknyi dollárért című alkotásához, hogy néhány betét dalnak készítse el a hangszerelését. Mégül aztán Leone felismerve Morricone tehetségét, az egész filmzenét rábízta. Rendhagyó módon előbb a zene született meg, a jeleneteket ehhez igazodva forgatták, olykor később is komponált úgy, hogy egy-egy kockát sem látott a filmből, de ismerte a forgatókönyvet és a lényeges információkat. Stílusa rendkívül egyedi és újító, elsősorban azért, mert jó részt a hagyományostól eltérő hangszereket alkalmazott, mint például a harmonika, a harang, az elektromos gitár és számos primitív, roppant egyszerű hangszer, ugyanakkor előszeretettel alkalmazta a fütyülést is, mellyel különösen felhívta magára a figyelmet. Műsorunkban most az Egy maréknyi dollárért című alkotás népszerű betétdala következik.
Wait that fight.
A mozik 1968-ban mutatták be a Volt egyszer egy vadnyugat című filmet, s ez az év lett pályafutásának legtermékenyebb esztendeje, még 25 filmet láthatott a közönség az ő muzsikájával. A Volt egyszer egy vadnyugat című művelet minden idők egyik legkelendőbb instrumentális filmzenéje, amelyből több mint 10 millió példány kelt el. A Jó, a rossz és a csúf filmzenéje a második helyen áll a valaha komponált legjobb filmzenék top 200-as listáján, a Misszió kísérő zenéje pedig 1986-ban aratott világsikert. Bár sohasem hagyta el végleg a hazáját, a legnagyobb hollywoodi rendezőkkel dolgozott együtt. Írt zenét filmdrámához, vígjátékhoz, kalandfilmekhez, horrorhoz, akciófilmhez, politikai krimihez, hollywoodi szuperprodukciókhoz, történelmi és életrajzi filmekhez egyaránt. A meghatározó filmes karrierje mellett számtalan országban vezényelt időnként zenekarokat nagy sikerrel. Így dolgozott már spanyol, brazil, német, angol, bolgár és magyar zenekarokkal is. Magyar vonatkozásban jelentős, hogy több kontinenst érintő turnéjára a Győri Filharmonikus zenekart kérte fel kísérőnek. A debreceni Kodály kórus pedig 2014 és 2019 között 12 európai országban több mint 40 alkalommal működött közre Ennio Morricone koncertjein. A következő percekben a jó, a rossz és a csúf filmzenéje hangzik el. A világhírű francia színész Jean-Paul Belmondo egyik leghíresebb alkotását is Morricone zenéje kíséri. Méghozzá szintén egy közismert dallamról van szó. A Profi című krimi főcímdala számtalan változatban csendült fel az elmúlt 40 évben, és örömmel használták fel például csengőhangnak is. A zeneszerző eredetileg nem ehhez a filmhez írta művét, hanem az 1971-ben megjelent Maddalena című alkotáshoz. De egyes források szerint Belmondónak annyira megtetszett, hogy ragaszkodott hozzá, hogy ez a zene szerepeljen a filmben. Az elmúlt évek egyik szívfacsaró jelenete volt, amikor a színész elhunytával koporsóját a Profi című film Ennio Morricone szerezte zenéjére vitték, amelyet a köztársasági gárda zenekara játszott akkor. Műsorunkban csendüljön fel a Profi című film felejthetetlen betét dala.
Thank you.
Műsorunk végén nem mehetünk el szó nélkül Ennio Morricone magyar vonatkozása mellett sem. Mind a mellett, hogy számtalanszor járt és koncertezett hazánkban, a magyar származású Koltai Lajos operatőrrel például háromszor dolgozott együtt, a Malina, az Óceánjáró zongorista legendája és a Sorstalanság című filmek felvételekor. Ez utóbbi zenéjét a Magyar Rádió 22-es stúdiójában vették fel, és szintén Morricone a zeneszerzője. A filmeken túl előszeretettel dolgozott magyar zenészekkel és énekesekkel. 2015-ös koncertsorozata alkalmával például már harmadik alkalommal vitte magával a Debreceni Csokonai Színház énekkarát turnéira. Kedves hallgatóink, műsorunk utolsó zeneszámaként a Sorstalanság című film egyik betét dala következik. Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Ennio Morricone, Oscar és Grammy-díjas olasz zeneszerzőre és karmesterre emlékeztünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kós Patriciát, író, szerkesztő, fordítót.
Én is üdvözlök mindenkit, szia!
Ugye, ahogy felsorolom, hogy mikkel foglalkozol, ez mind egy dologhoz kapcsolódik, az irodalomhoz, a könyvhöz. első könyves emlék? Ha nem is olvasás, hanem csak, hogy könyv, mint olyan.
Ó, nem is az első könyves emlék, hanem ezt már több interjúban is elmondtam, hogy nekem, ugye én fantasy zsánerben írok, és nekem az első fantasy könyv, amit olvastam, az Vivian Fabletől volt, a Varázsok, aki amúgy szintén magyar írónő. Amúgy imádom a könyveit, tehát mindegyiket, de a Varázsok az nekem egy annyira ikonikus volt, és szerintem emiatt kezdtem el a fantasy vonalon mozogni.
És ő azért érdekes, mert nem is fantasy műfajba kezdett, hanem igen, ugye neki voltak az úgynevezett fantasyn kívüli novellái, főleg novellái, egy-két regény, és utána találta meg ő is a fantasyt, és illetve abba saját magát, mert ő is az, aki ezen a zsáneren belül egy saját hanggal rendelkező író.
Igen.
Tehát megvan az első élményünk Vivian Fable-le, és akkor mikor érezted úgy, hogy szeretnél többet a könyvektől az olvasáson kívül?
Bevallom, hogy nagyon nem gondolkodtam ezen a vonalon, tehát én, nekem a végzettségem is teljesen más munkakörökben is dolgoztam. Azt, hogy így szerettem olvasni, meg így a fióknak irogattam, tehát nekem még a családom sem nagyon tudott arról, hogy én ilyen ambíciókkal rendelkezek. Igazából egy idő után elkezdtem szerepjátszani barátokkal, ilyen élő szerepjáték, asztali szerepjáték, és hát nekik megmutattam az írásaimat, és ők biztattak fel, hogy ez jó, keressél kiadót, próbálkozzál, és amikor elkezdtem az interneten kutakodni, akkor találtam meg, hogy vannak regénypályázatok, meg ez egy egész világ gyakorlatilag, ami így kinyílt nekem, és így keveredtem ebbe a világba bele.
Ugye a szerepjáték az azért is jó egy írónak, mert ha mondjuk nem feltétlenül játékosként vesz részt benne, hanem kalandmesterként, mesélőként, akkor az lehet egy jó gyakorlat arra, igen, hogy elkezdje, vagy felkészüljön, vagy csak kipróbálja magát egyáltalán, hogy történetmesélés például mennyire megy neki.
Igen, igen, ez pontosan így van.
Mondtad, hogy abszolút más végzettségeid vannak, és más területeken dolgoztál. Annyira eltér a kettő egymástól?
Igen, nekem az eredeti végzettségem az környezetmérnök, én Gödöllőn végeztem, nem pont irodalom. Utána még nagyon sokáig dolgoztam, Bükki Nemzeti Parkba is adminisztrátorként, meg utána ügyvéd mellett is dolgoztam, személyi asszisztensként, úgyhogy ezek abszolút nem ez a irodalmi világ.
Aha. És hogy kezdted el? Tehát mondtad, hogy kinyílt ugye ez a világ azzal, hogy megláttad, hogy vannak pályázatok. Pályáztál esetleg, vagy hogy indítottad?
Én azzal indítottam, hogy beküldtem egy kész regényemet egy pályázatra, és én szentül hittem, hogy én meg is fogom nyerni, mert az annyira jó. Na, rögtön az előszűrésen ki is estem. Úgyhogy de ott komment szekcióban szerkesztőkkel is lehetett beszélgetni, és az egyik szerkesztő mutatott rá nekem, hogy gyakorlatilag az írás is egy szakma, tanulható. És ahogy elkezdtem keresgélni az interneten, találtam is íróiskolákat, elkezdtem magamat képezni. És igazából a szerkesztőképzésre is így jutottam el, amikor már az összes író kurzust elvégeztem, keresgéltem, hogy mi van még, és így került elém, hogy szerkesztőképzés. És gyakorlatilag én arra is csak azért jelentkeztem, hogy íróként szerettem volna jobbá válni, hogy megismerjem a másik oldalt, egy másik szemszöget. Csak aztán ott maradtam a kiadónál, aki ezt a kurzust végezte, munkát ajánlottak, és gyakorlatilag szerelem lett.
Uh-huh. És akkor azóta is ott vagy?
Most már több kiadónak is bedolgozok, de igen, még ez a könyvmajképző kiadó, ugye nekik voltak régebben kurzusaik, náluk kezdtem meg, náluk végeztem ezeket több kiadónak is, többek között a könyvmajképző, a Maxim kiadó, Tuán kiadó, Skarlát kiadó.
Igen, tehát jó
meg magán, sor. Igen, meg magán embereket is vállalok.
Értem, tehát aki esetleg ambíciót érez, bármi jelentetésre, akkor
igen, akár magánkiadásba, akár pályázatra szeretne felkészülni, és ki kellene neki egy szakmai vélemény a regényéről, vagy akár szerkesztés, megbeszéljük.
Szerkesztés. Ez nagyon érdekel ez, ahogy mondtad, hogy azért kezdted el a szerkesztői képzést is, mert hogy még fejlődni íróként. Mert szerintem így egy átlagember fejébe, vagy mondjuk a hallgatóink fejébe is nem biztos, hogy tiszta az, hogy mi az, hogy szerkesztő. Hogy miért van egy író mellett az esetek 99%-ában egy szerkesztő.
Erre van egy nagyon jó kis sztorim. Igazából az író a saját maga regényét soha nem úgy látja, ahogy kéne. Nekem is van egy regényem, az jelenleg még elbírálás alatt áll a Maxim kiadónál, ez ilyen sárkányos. Ezzel jártam úgy, hogy az író, hogyha megírja a regényét, akkor keres magának bétákat, akik ugye olvasók, esetleg ebben a zsánerben mozognak, megmondják, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Nekem is vannak már jó kis bevált bétáim, akikkel nagyon szeretek együtt dolgozni, és így ők mutattak rá, hogy amúgy ugye tudod, hogy a regény felén a főszereplő megoldja a konfliktust, a problémáját. És így elkezdtem gondolkodni, és tényleg, igazatok van. Tehát így a regény fele kuka. És a szerkesztő ezért kell szerintem a írók mellé, mert hogyha nincs is bétája, mert nem mindenki szeret bétáztatni. Én is nagyon nehezen kezdtem el ezen a vonalon mozogni jó kis introvertáltként, de a szerkesztő az segít rámutatni ezekre a hibákra, amit esetleg az író, hiába, hogy tudja, mert tanulta ő is, nem vesz észre.
Szerintem ez egyébként minden kreatív folyamatra, vagy minden munkára igaz, ugye ezért kell mindenhol egy szupervájzor, mert amit igen. megcsinálok, azt én azt hiszem, hogy persze megcsináltam minden szabályt betartva, teljesen jó minden, és aztán egy friss szem rögtön észrevesz, hogy de itt, meg itt is, ez nem.
Igen, ez teljesen így van.
És ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy ugye vannak olyan szerzők, akiket nagyon kell szerkeszteni, hiába nagyon jó a sztori, és van olyan, akinél meg alig kell hozzányúlni a szöveghez.
Igen, ez is attól függ amúgy, hogy mert lehet, hogy valaki például dramaturgként nagyon erős, tehát a történeti ívéhez nem kell hozzányúlni, viszont mondjuk stilisztikailag, meg igen, mert a nyelvi szintje mondjuk nincs azon a szinten, amit a korcsoport elvárna. Tehát itt is a szerkesztések azért különböző rétegen mozognak. Valakinek tényleg a dramaturgiába, a világépítésbe is segíteni kell. Például én is olyan vagyok, hogy a világépítés az nálam azért döcögni szokott. Tehát abban szokott kell lenni a segítség. Viszont van olyan író, akinek meg például a nyelvi szintje tényleg nem ott van, és kicsit nyüstölni kell. Tehát tudja ő, hogy tudom én fiatal korosztálynak írok, akkor kellene bele mondjuk testérzet, de nem, az írók nagyon nem szeretik a testérzeteket, úgyhogy nekem is van olyan író, akivel már rendszeresen dolgoztam együtt, és igen, kicsit nyüstölni kell, hogy testérzetet kérek.
Nem is gondol ez ember így külső szemlélőként, hogy mennyire szertágazó munkája lehet egy szerkesztőnek.
Én azt veszem észre így a embereken, hogy nagyon például a kiadói különböző munkafázisokkal sincsenek tisztában. Tehát keverik, hogy mi a lektor, mi a szerkesztő, mi a korrektor.
Tisztába tesszük nekik?
Persze, hogyha például magyar regényről beszélünk, magyar író beadja a kiadóba a regényét, akkor először is a lektorhoz fog kerülni, aki elolvassa, és egyáltalán megmondja, hogy tovább ajánlja-e kiadásra. Vannak kiadók, ahol két lektor is van, az a biztos, mert vannak az egyéni preferenciák is, tehát hogy ne vigye el az ember ebbe az irányba, hogy esetleg neki személyesen nem tetszik, de amúgy meg az adott korcsoporthoz tökre passzol az a könyv. Na, hogyha a lektor pozitív véleményt adott, tovább engedték a könyvet, akkor jön a szerkesztő, aki ugye átbeszéli a szerzővel, segít neki esetleg, hogyha a dramaturgiai pontokkal gondok vannak, a világépítésbe, a stilisztikába, mert ugye itt is különválik, van, amikor csak tartalmi szerkesztés, az, amikor a dramaturgiai pontokat, a világot adunk egy kis listát, hogy mi alapján javítson, meg hogy miben kellene még többet beletenni a regénybe, illetve utána még jön a stilisztikai szerkesztés. Én ezt szeretem egybe megcsinálni, mert így is több körös szerkesztésekről beszélünk, tehát nem úgy van, hogy ide adja a regényt az író, és akkor, na akkor én gyorsan belefirkálgatok, ami éppen nekem tetszik, hanem utána még az író is visszakapja, ő javítja a maga kis pontjait, amiket jeleztem neki, utána megint én kapom vissza, ez általában kettő, hogyha kezdő az író, akkor három szerkesztői körről beszélünk. Na és hogyha a szerkesztés megtörténik, kiadónak tovább küldjük, akkor jön a korrektor. Itt is vagy egy, vagy kettő korrektori kör szokott lenni, aki már csak a helyesírási hibákat nézi.
Egy szép hosszú alkotói folyamat.
Igen, és akkor még a tördelésről ugye nem is beszéltünk, mert ugye...
Igen, nyomdába került, tehát muszáj, hogy ez is nézzen ki valahogy, ne olyan legyen, amit csak oda csaptak.
Igen, hogyha fordításról beszélünk, akkor kicsit más, mert ugye ott a fordító után kontrollszerkesztő dolgozik. Gyakorlatilag ott egy stilisztikai szerkesztést végzünk a szövegen, illetve célszerű azért az angol, vagy a német, vagy a akármilyen fordítás, tehát a forrás szöveget magát is hozzáolvasni, mert azért szokott olyan előfordulni, hogy félrefordít, félreért valamit, ne adj Isten, kimarad egy-egy szövegrész. Amúgy nálam a fordítás az konkrétan úgy kezdődött, hogy a Tuán kiadónak kontrollszerkesztettem, és észrevettem, hogy a fordító egy komplett fejezetet kihagyott. Hogy ezt hogy sikerült, azt nem tudom mai napig, de lényeg az, hogy szorosak a határidők ilyenkor, Én lefordítottam, és leadáskor jeleztem, hogy na valaki azt nézze át. És akkor a kiadóvezető következő e-mailje, nem szeretnél nekünk fordítani.
Na de ez azért egy szerencsés véletlen volt akkor.
Igen, igen, ez abszolút. Tehát nem is gondoltam ebben, mert nem is éreztem magamnak annyira erősnek, hogy ilyesmivel próbálkozni merjek, de...
De így akkor adott volt a lehetőség.
Igen, adtak esélyt, lehetőséget, úgyhogy rá voltam kényszerítve, hogy kicsit fejlesztem magam.
És akkor ezúta is megy, nem?
Igen, azóta is folyamatosan fordítok.
Igen, mert én néztem, hogy Warhammer könyvek is vannak a neved alatt, ugye?
Igen.
Ami azért egy elég sajátos univerzum, tehát ott az embernek se, ha nem játszott benne, nem olvasott belőle, ugye azért ez egy elég széles, tehát most már filmünk is van belőle, stb., akkor azért annak nagyon utána kell nézni, hogy
igen.
Mi, hogy mit. Ráadásul vannak magyar fordítások, tehát akkor megint, hogy na, ezt ő így, akkor én így.
Igen,
úgyhogy
igen.
Ez egy kemény munka lehetett, gondolom én.
A Warhammer az, igen, az nekem nagyon feladta a leckét azért, mert bevallom, hogy én azzal nem is játszottam, nem is nagyon ismertem, tehát így tudtam, hogy van, és pont.
Egyébként most ez megint olyan kérdés lesz, amit szerintem százszor megkérdeztek tőled, és mindig megkérdezik, hogyha az ember ugye több dologgal foglalkozik, hogy írás, fordítás, szerkesztés. Van-e kedvenc, vagy a munkafolyamatokból van-e olyan, amivel különösen szeretsz foglalkozni?
Nagyon hangulatfüggő nálam. Az írást azt így félretenném, mert azt nagyon nem tudom beleépíteni a mindennapjaimba. Tehát arra ki van nekem jelölve a vasárnapi nap, azt már így a család is tudja, hogy akkor engem békén kell hagyni, én bezárkózok és írok. Kivétel, amikor mondjuk nagyon határidőre kell valamit írni, akkor minden egyebet félreteszek, és akkor minden nap írok csak. Mert igazából szerintem az írás az nagyon lett, az én agyamat legalábbis nagyon leterheli, tehát mellette nagyon mással nem tudok foglalkozni. Úgyhogy az megmarad a vasárnap, a hétköznapokon meg ugye munkaidőben csinálom az összes többit. Ami nekem fárasztóbb, inkább úgy mondom, az a fordítás. Tehát azt napi 1-2 óránál többet nem tudom csinálni. Én pont azért, én egyszerre több könyvön dolgozok. Tehát nálam van mindig fordítás, van szerkesztés, vagy kontrollszerkesztés, van, amikor korrektúra is van nálam. És hogyha az egyik befáradok, mondjuk a fordításba, akkor mondjuk előveszem a szerkesztést. Mert az teljesen, nekem teljesen más dolgokat mozgat meg, meg máshogy fáraszt le.
Tehát gyakorlatilag az egyik, a másik után akár pihentet is.
Igen, igen, abszolút. Uh-huh.
De ez jó, mert így akkor mindig tudsz váltani, viszont tudsz dolgozni folyamatosan.
Igen, ha csak fordítanék, akkor szerintem a napi 4 óra munka az így megállítana. Uh-huh. Tehát annál többet. Én azt vettem észre magamon, lehet, hogy aki profi meg évek óta ezt csinálja, az már rutinosabb, nekem nem. Uh-huh. Tehát engem nagyon lefáraszt.
Angolból fordítasz?
Igen, igen, csak angolból. Kontrollszerkesztést azt szoktam német után is vállalni, uh-huh. De az végképp nem annyira stabil nyelvtudás nálam, hogy bemernék vállalni uh-huh. Egy fordítás belőle, de nagyon cuki német fordítókkal szoktam együtt dolgozni, akik tényleg le a kalappal előtt, uh-huh. Nagyon szeretek vele dolgozni.
Pont ez lett volna egy a másik, amire kíváncsi vagyok, hogy ugye szerkesztőként egyrészt a hibákat is kell jelezni, az alkotó felé, hogy mi a tapasztalatod, mennyire együttműködőek az alkotók, vagy ez abszolút személyiségfüggő, és nem lehet így ilyen beáltalánosítani?
Elég személyiségfüggő, uh-huh. Meg az sem mindegy például, hogy én, mint szerkesztő, meg fordító, nagyon feladatorientált vagyok. Tehát ha nekem megmondják, hogy ez a feladat, akkor én így megyek előre, és csinálom. Viszont vannak érzelemorientált szerzők, dolgoztam egyszer egy értelemorientált szerzővel, na vele nem nagyon találtuk meg a hangot. Tehát nyilván teljesen más a stílusunk. Tudom magamról, hogy keveset dicsérek, de pont egy érzelemorientált író igényli azt, hogy pozitív visszacsatolás legyen a számára, ő abból tud fejlődni. Úgyhogy én azt vettem észre, hogy én jobban kijövök a feladatorientált szerzőkkel, mert velük nagyon jó megtaláljuk a közös hangot, hogy ez a megyünk előre és legyűrjük a regényt.
Aha, igen. Igen, igen. Nyilván, mert a másiknak gondolom, hogy a szöveg is jobban egy ilyen kész és szent, és így kell lennie, mert én így tudom, így gondolom, tehát egy ilyen szempontból is nehezebb lehet őket esetleg megközelíteni.
Igen, velük finomabban kell bánni, finomabban kell kommunikálni. Nem biztos, hogyha én egy szerkesztői szakszót mondjuk oda teszek neki, hogy léci ezt így, ő azt jó, nem fogja zokon venni. Uh-huh. Úgyhogy igen, ők más, de ez amúgy szerintem nagyon, nagyon sok esetben így van, tehát meg kell találni a közös hangot a szerkesztőnek és a szerzőnek. szerkesztőnek, vagy akár a kontrollszerkesztőnek és a fordítónak is, tehát ott is lehetnek olyanok, hogy súrlódás azért.
Persze, hát emberek vagyunk, emberekként dolgozunk.
De kiadón belül én azt vettem észre, hogy azért ez nem probléma, tehát hogyha én is volt, hogy jeleztem, hogy valakivel nem nagyon találtuk meg a közös hangot, akkor a kiadó megoldotta, és akkor kaptam például én is más embert magam mellé, meg ő is. Tehát ilyen téren a kiadók rugalmasak, és figyelembe veszik meg. Ugyanúgy, ahogy azt is figyelembe veszik, hogy milyen zsánert adnak az adott embernek. Tehát én például le nem fordítanék történelmi regényt, mert nekem ahhoz rengeteg kutató munka kellene, hogy értsem meg, tudjam meg, pöperc legyen, és az viszont annyira a munka rovására menne, hogy nem tudnám itt határidőre leadni. Valaki meg pont ezt szereti.
Hát igen, de lehet, hogy mondjuk ő a történelmet jobban szereti, vagy abban jobban benne van, az érdekli, és akkor lehet, hogy amiatt is választja, mert mondjuk nem kell neki akkora háttérmunkát végezni hozzá, nem tudom, egy adott korszakon belül, vagy ilyesmi.
Van olyan szerkesztő ismerősöm, aki például civilben történelem tanár.
Persze, és akkor
ő nyilván nagyon szereti.
Aha, ez az ő asztala minden.
Úgyhogy de az a lényeg, hogy ugye a kiadók ezeket figyelembe veszik, és akkor olyat adnak mindig az embernek, amit szeret, amit tud, amiben gyakorlata van.
Nyilván, mert ez egy plusz töltet egyrészt ahhoz, hogy hatékonyan tudjon dolgozni, másrészt, ha egy kicsit tud hozzá kapcsolódni szívvel is, akkor ugye még jobban növeli a hatékonyságot.
Persze, meg ez ugyanolyan, hogy például íróként is mondhatnák nekem, hogy írjak egy sci-fi regényt. Nem tudnék.
Persze, mert nem az elhozzád közel nyilván.
Nem is olvasok annyi szkifit, nincs is abszolút gyakorlatom benne. Tényleg ott lennék meglőve, hogy úristen, most akkor mit kéne csinálni.
Hogy jött a fantazi? Említetted, hogy játszottatok. Ez volt a kiinduló pontja, hogy ez lesz az a zsáner, amiben szívesen dolgozol?
Igen, az első regényem, amit leadtam, az gyakorlatilag a kalandozásainkat regényesítettem meg, és azt adtam be. Nyilván már így utólag én is látom, hogy ez így nem működött, meg nyilván nyelvi szintem se volt ott. Megkaptam pár ismerőstől, hogy nagyon szép barokkos körmondataim vannak, és hogy már várták, hogy mikor jön a lajtória, meg a fuszekli, meg hasonló szavak.
Hát igen, mert ugye túl egyszerű se lehet nyilván, attól is függ, hogy tényleg milyen zsáner, milyen korcsoport, vagy milyen célcsoport, akinek az ember szállja a könyvet, de valóban ugye a stilisztika nem csak azt jelenti, hogy hűde választékos, és nem tudom milyen vagyok, hanem hogy megfeleljen annak a szintnek, annak a közönségnek, akinek akarom ezt adni.
Igen, meg kell találni az arany középutat. Én amúgy szeretem, lehet, hogy amúgy azért is írok fantasy zsánerben, mert ott azért az archaikusabb nyelvet bele lehet csepegtetni jobban, mint mondjuk egy realista, romantikus történetbe, ott azért nagyon kilógna.
Így van, a sci-fi-ről már nem is beszél. Maradtál ennél a zsánernél?
Jelenleg igen, szoktam amúgy próbálkozni, tehát azért realistába, amit én még nagyon szeretek, azok a női pszichotrillerek. Úgyhogy ilyen téren is vannak még próbálkozásaim, de még készregénnyel nem tudok előállni.
Viszont van készregényed.
Igen, már megjelent tavalyi év során a Maxim kiadónál az Árnyak hangja, ami amúgy a Maxim kiadó első regény pályázatának a Dream kategória nyertese volt.
Úgy kezdted el írni, hogy a pályázatra, vagy volt már egy történeted, és végül azt adtad be?
Pont a 2024-es év volt az, amikor a Maxim kiadó elindította a regénypályázatát, előtte viszont a könyvmai képzőnek is ott volt az Aranymosás pályázata. Ez a regény már egyszer, azt hiszem, 2 évvel korábban belett oda is adva. Sajnos a második lektori szakaszban kiesett a regény, viszont ott ugye kaptam segítséget, hogy mi mentén kellene elkezdeni javítani. Én ezt ki is javítottam, és a Maxim kiadónak a pályázatában benne volt, hogy ugyanazzal a regénnyel nem lehet nevezni, ami mondjuk pont egy másik kiadó pályázatán fut. Elég egyértelmű volt, mert tudtuk, hogy ugye együtt futott a két pályázat, úgyhogy gyakorlatilag én akkor 2 külön regénnyel 2 külön pályázatra neveztem.
Azért ez nem kis munka.
Hát mondjuk igen, azt hozzá kell tenni, hogy akkor már évek óta ugye dolgoztam ezeket a regényeken, meg másokon is, tehát nem így 2 hónap alatt írtam meg egyiket sem.
És hogy érzed egyébként, hogy ugye megtanultad a szerkesztést azért, hogy íróként jobb legyél, bevált?
Nem igazán, tehát van, ami igen, például a stilisztikai szabályok, azok már, azokat nagyon szépen be tudom építeni, de például a dramaturgia, a világépítés az még mindig olyan, tehát pont ezért volt az, hogy a sárkányos regényembe is egyszerűen a dramaturgia szétesett a regény felétől, hiába, hogy akkor már ugye dolgoztam is szerkesztőként. Mondjuk akkoriban még hozzátartozik az is, hogy hólabdás író voltam. Ugye vannak különböző írótípusok, a hólabdás az, aki így gyakorlatilag hagyja, hogy a karakterei menjenek és csináljanak, amit akarnak. Nem egy regényem így szétmászik. Tehát van olyan, amit mai napig nem tudok, hogy kéne a karaktereket valahogy összeszedegetni. És az Árnyak hangja volt az a regény, amit másik módszerrel írtam meg. Pont akkor a dramaturgia kurzusra jártam, és volt egy olyan szorgalmi feladat, hogy írjunk cselekményvázlatot egy komplett regényhez. Na ez volt nekem az Árnyak hangja. És én akkor jöttem rá, hogy nekem ez a módszer sokkal jobb. Tehát nem az, hogy hagyom a karaktereket szanaszéjjel, és folyamatosan írok, hanem a cselekményvázlat az gyakorlatilag úgy néz ki részemről, hogy egy ilyen 10-12 oldalba kompletten felépítem a regényt. És sokkal jobban kibukik, ugye, hogyha valahol hiba van, meg javítani is könnyebb, mert nem 80 oldalt kell kihajítani, csak mondjuk 10-et. És ha nekem már megvan a cselekményvázlat, onnantól igazából nagyon gyorsan meg tudom írni a regény.
Mint hogyha meg lenne egy váza már, és arra tudod mindig építeni hozzá, ami igen, aztán kibomlik az egész folyam
igen,
belőle.
Onnantól gyakorlatilag csak a párbeszédeket kell kifejteni, leírásokat beletenni, ki kell cicomázni gyakorlatilag. Aha. De maga a cselekmény az úgy fixen megvan, meg ugye a fejemben a világ is addigra nagyjából.
Meg gondolom, hogy a szereplők is tulajdonságaikkal, motivációikkal, mindennel, és akkor nem úgy lesz, hogy bedobsz mindent egy centrifugába, és akkor majd alakul, és ő megy erre arra, és dolgozom, hogy vissza kell hozni.
Igen, igen.
Ez azért sokat jelent, hogyha az ember megtalálja azt a módszert, amivel hatékonyan tud dolgozni.
Igen, ezért is érdemes mondjuk kezdőíróknak, hogy próbálkozzanak. Próbálják ki ezt is, azt is, amazt is, és meg fogják találni, hogy mi az a módszer, amivel ők tudnak jól dolgozni.
Kedves hallgatóink, megismételtük Kós Patrícia író szerkesztő fordítóval tavaly készült beszélgetésünk első részét. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta. További kellemes rádiózást kívánunk.
A földön vágynak valami után, minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Ő, ki mindent elhordoz, s ha kell, sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életem, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet átvisz az életem, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.